Gitin traktátus lesz a előttünk álló feladat, és ezzel egy a Szota traktátushoz képest mindenképpen egy sokkal több gyakorlati implikációval, gyakorlati jelentőséggel bíró témát magába foglaló traktátus lesz, amit tanulmányozni fogunk a következő, hát ha minden jól megy, akkor körülbelül 3,5 hónapban. És a Gittin traktátus követően fogunk majd rátérni a Kiddushin, a házasság traktátusra, ami talán még több gyakorlati jelentőségi dolgot, a mai napig is gyakorlati jelentőségi dolgot foglal magában. Kezdjük talán éppen azzal, hogy a Gittin traktátus és a Kiddushin traktátus, a válás és a házasság traktátusa miért vannak ennyire közel egymáshoz. Azért, mert egy tórai mondat az, ami ezt az egészet összefoglalja. A Tóra Mózes 5. könyvében azt mondja, aki ikáh is isa, ha egy férfi elvesz feleségül egy asszonyt, a hajalim löj szimca heimbe inav, és lesz, hogy nem tetszik az ő szemében, ki ma arcava elvász davar, mert paráznaságot talál nála. Kasszavla széfer grissus nasszambi jada, akkor adjon neki, vagy írjon neki egy elválasztó levelet, szó szerint könyvet, és adja oda a kezébe, és küldje el a házából, vagy jatszami beiszolva haszala is áhér, és menjen el a házából, és legyen egy másik férfié. Egy mondatban van tehát benne maga a házasság, és maga a válás, és a válás kapcsán egészen részletekbe menően a Tóra ugye akkor azt mondja, hogy írjon neki egy válólevelet, egy könyvet szó szerint, adja a kezébe és küldje el a házából. Menjen el a házából és legyen más férfié. Tehát maga a Gittin, a válás folyamata, az részben áll abból, hogy ír neki egy válólevelet. A Gittin traktátus az részben erről fog szólni viszonylag nagy részletességgel, hogy ez a válólevél vagy válókönyv ez mi módon kell, hogy megírva legyen, hogyan kell ezt megírni, hogyan kell szentesíteni tanúk révén, és utána pedig arról lesz szó, hogy hogyan kell átadni, és hogyan kell, hogy az asszony azt megkapja. Mindenképpen ebből a tórai mondatból látszik az, hogy részben a get, a válás az akarattal kell, hogy történjen, a férfi saját akaratából kell, hogy a várólevelet írja, vagy írassa. És bár a Tóra nem mondja, hogy az asszonynak is saját akaratából kell elfogadnia a várólevelet, de a talmudi időkben is már úgy értelmezték, hogy az asszonynak mindenképpen el kell fogadnia azt, tehát az asszony nem fogadja el, nem kapja meg, akkor nincs válás. Később Rabbeinu Gershom, kb. 1200 évvel ezelőtt elrendelte, hogy ahogy a férfi saját akaratából kell, hogy adjon váró levelet, úgy az asszony is saját akaratából kell, hogy elfogadja azt. Ugyanakkor vannak olyan szélsőséges esetek, amikor egy férfi visszatartja a válást, akkor a Talmud azt mondja, a férfit lehet kényszeríteni, a Bézdin, a bíróság jogában áll kényszeríteni a férfit, egészen addig, amíg azt nem mondja, hogy akarok váró levelet adni. Tehát egy kényszerből való meggyőződés is arról, hogy ő akar válólevelet adni, az mindenképpen akaratnak számít, akaratból adott válólevélnek. Ami még ebből a szövegből kiderül, hogy a válólevelet konkrétan az asszony számára kell írni, tehát nincsenek ilyen előre legyártott bianco válólevelek, amiket csak ki kell tölteni, hanem a válólevelet kifejezetten az asszony nevére, konkrétan annak a férfinek és annak az asszonynak a válásának a tiszteletére vagy szentesítésére kell készíteni. Ezért majd erről is szó lesz, sőt, ezzel fogjuk kezdeni a mai tanulást, hogy milyen jelentősége van ennek, még véletlenül se fordulhasson elő az, hogy valaki egy már korábban felhasznált válólevelet használ, egy újabb, recycle-ol, újrahasznosít, és használ fel egy válásra, vagy akár egy olyan válólevelet, amelyet nem használtak végül föl. Ugyan a válólevélben kell, hogy szerepeljen az asszony, illetve a férj neve, valamint annak a helyiségnek a neve, ahol a várólevelet adják, de előfordulhat, hogy ugyanabban a városban, mondjuk Pesten, van egy Dávid és egy Lea nevű férfi és egy nő, akik ugyanúgy férj és feleség voltak, és válni szeretnének, tehát a nevek és a helyiség név egyezne, és mégis alkalmatlan ez a várólevél, mert a várólevelet konkrétan az adott férfi és adott nő számára, és az ő válásukra kell írni. Tehát ezt hívjuk úgy, hogy lisma, lismai, ulesém, gérusin, a férfi nevére, a nő nevére, és az ő válásuk céljából. Aztán szó lesz arról, hogy a várólevelet át kell adni, a férfi át kell adja az asszonynak, de az átadás lehet közvetlen, lehet olyan, hogy a férfi kezéből a nő kezébe megy, de lehetnek olyan ennél közvetettebb átadások is, mint hogy például a férfi egy sliáchal, egy küldöttel küldi a várólevelet az asszonynak, vagy az asszony küld egy sliáchot, egy küldöttet, hogy az átvegye a várólevelet. Különböző státuszúak ezek a sliáchok. Van sliáh lehoj loha, olyan küldött, aki viszi a levelet, és olyan küldött, aki átveszi a levelet, és alapvetően az a kérdés, hogy a válás mely pillanatban jön létre. Amikor a várólevelet odaadja a férfi a küldöttnek, vagy amikor a küldött odaadja a várólevelet az asszonynak, ez is egy téma lesz majd a traktátusunkban. Aztán szó lesz a tanukról. A várólevelet tanuk kell, hogy szentesítsék, tehát amikor a férfi a várólevelet írja, az két tanú alá kell, hogy írja, és aztán két tanú kell, hogy látja, hogy a várólevél átadásra kerül. A Eidech HaSima, az aláíró tanuk, és az átadást szentesítő tanuk, nem kell, hogy ugyanazok legyenek, viszont az aláíró tanuknak a hitelességét valamilyen módon hitelesíteni kell a Bézdin előtt, hogyha nem egy helyben történik a várólevél írása és átadása. Ilyen és még ehhez hasonló témákról lesz szó a traktátusunkban, illetve magának a válásnak az emberi és erkölcsi oldaláról is természetesen. A válás az egy megengedett, de nem kívánatos dolog. A Talmud azt fogja mondani, hogy amikor valaki elválik a feleségétől, válásra kerül sor, akkor a filumis bejach maidid maiz, akkor a szentében az oltár könnyeket hullajt. Olyan szomorú dolog a válás, olyan tragikus dolog a válás, hogy ezt úgy szemlélteti a Talmud, mint hogyha az oltár is könnyeket hullajtana egy férfi és egy nő házasságának a felbontásakor. Nagyjából ez szerintem bevezetésnek és felvezetésnek elég is kell legyen, és akkor lássunk is hozzá a Gitin traktátus 2. lapjához, ez is csak úgy, mint minden más traktátus, nem az 1-es, hanem a 2-es lapon kezdődik, és rögtön a közepébe is vág a misna, ahogy azt szoktuk, és arra az esetről beszél, amikor valaki külföldről, vagyis Izraelen kívülről, a tengeren túlról hoz egy váló levelet. A mévigét, mert mindig lesz a jám, czarikse jaim már befanáj nechtav, befanáj nechtam. Ha egy sliach, egy postás, ez esetben egy küldött, hoz egy váló levelet egy férfitől a tengeren túlról, Izraelen kívülről, az asszonynak, aki Izraelben van, és most a Bézdin, a bíróság elé kerülnek, hogy ő átadja a férfi nevében az asszonynak a váló levelet, akkor hiába van ott a váló levélen a két tanú aláírása, maga a küldött a következőt kell, hogy mondja. Fanai nechtav, ube fanai nechtam. Személyesen láttam, hogy ezt a válólevelet írták, és személyesen láttam, hogy ezt a válólevelet aláírták. Magyarul nem elég, hogy a küldött hozza magával a válólevelet, hanem arról is beszélnie kell, hogy ő látta a válólevél készítését. Majd erre rá fogunk térni később a Talmudban, hogy ennek az az oka, hogy el akarjuk kerülni azt az esetet, amit a felvezetőmben kicsit részletesebben elmondtam, hogy valaki egy már korábban megírt más férfi és más asszony számára, de mondjuk azonos nevű férfi és asszony számára írt várólevelet újra hasznosítson. Ugye ez olyasmi, ami a várólevél szövegéből nem derül neki. Ugye a várólevél szövegében mi van? Ugye nem voltak különböző azonosító számok, meg személyi számok, meg hasonlók a talmudi időben. Tehát mit lehetett azonosítás gyanánt írni? Az illetőnek a nevét, az apja nevét, esetleg valami becenevet, az asszonynak a nevét, az asszonynak a becenevét, az asszonynak az apjának a nevét, meg a várost, ahol a válás, történni fog. Mi van akkor, hogyha mindez egyezik, és két ugyanolyan nevű házas pár ugyanabban a városban van, és hoz egy olyan várólevelet az illető, amiben a nevek egyeznek, de a várólevél mégsem kóser. Az egyetlen dolog, amiből tudhatjuk, hogy ez a várólevél kóser, amiről tudhatjuk, hogy ki van zárva ez az esetőség, az az, hogyha maga a sliach, a postás, a küldött, aki a várólevelet hozza, arról tesz tanúbizonyságot, hogy ő látta, hogy ezt a várólevelet írták és aláírták, tehát látta, hogy konkrétan ennek a válásnak a céljából készült a get, a várólevél. Rabbi Gamliel, mert áfa mévi minne rekemu minne heger. Rabbi Gamliel szerint ez olyannyira így van, hogy nem csak a tengeren túli városokból, vagy országokból hozott várólevélnél kell így eljárni, hanem így kell eljárni az Izrael közvetlen közelében, szomszédságában lévő településeken is, mint például Rekem vagy Heger, amik Izrael határához közelesnek. Lezer a imér a filmik fár ludim le lud, és Lezer még tovább megy, és azt mondja, hogy még olyan közelségű településeknél is, amelyeknél, mint például Lud és Lud falva, Lud az Izraelben van, de Lud falva már Izrael határán kívül, ennek ellenére a szabály, hogy az Izraelen kívülről hozott getek esetében a küldött kell, hogy tanúságot tegyen arról, tanúvallomást tegyen arról, hogy ő látta, hogy a get készült, és a get aláírásra került, ez az ennyire közeli Izraelen kívüli településekre is igaz. Ha hami mém nincari, én nincari, se jaj már befanáj nechtav, befanáj nechtam, elav, ha mévi mi desze, javán majlik. A bölcsek szerint ez nem igaz, nem igaz, amit Rabbi Gamliel és Rabbi Lezer mond, hogy az ilyen közeli települések esetén is ezt mondani kell, csak is a távoli országok, a tengeren túli országok, ahogy itt ezt mondja, a tengeren túli országok esetében igaz ez, egy tengeren túli ország esetén, akárha a tengeren túlról hoz, vagy akárha a tengeren túlra visz valaki getet, akkor a getet, a várólevelet vivő küldött, a vallomást kell, hogy tegyen arról, befonáj nechtav, befonáj nechtam, hogy előttem lett írva, és előttem lett aláírva a get. A mévi, mi medina, le medina, bebeni, de szélyam, carek se imád, befonáj nechtav, befonáj nechtam. Mi a helyzet akkor, hogyha nem Izraelen kívülről hoznak Izraelbe, vagy Izraelből Izraelen kívülre, hanem Izraelen kívül, mondjuk Belgiumból Magyarországra. Ugye a Mista értelmszerűen ezt nem mondja, de hogyha két ország Izraelen kívül a esetünk tárgya, akkor mi van? Azt mondja a Talmud, akkor is mondani kell ezt. De most én még a lélői, mert a film lehege mondja, de most Simon Gamliel azt mondja, hogy ez olyannyira így van, hogy nem is kell, hogy két külön ország legyen, hanem hogyha két különálló állam, vagy fejedelemség, városállamról beszélünk, az egyik és a másik, ha az egyikből hoz várólevelet a másikba, akkor kell, hogy mondjam, hogy fonáj nechtam, kell, hogy tanúvallomást tegyen arról, hogy ő előtte íródott és íródott alá a get, tehát az illető férfi és nő válásának a céljából nevesítve készült ez a get. Rabbi Yehuda, most azt fogjuk tisztázni a következő részben, hogy itt ugye arról beszéltünk, hogy aki Izraelen kívülről hoz Izraelbe, vagy Izraelből visz Izraelen kívülre, akkor kötelessége mondani ezt a, és kötelessége látni, és ugye ennek alapján mondani, hogy befonáj nechtav, befonáj nechtam, hogy előttem íródott alá, és előttem írták, és előttem írodott alá. Na jó, de ezt tisztáznunk kell Izraelnek a közigazgatási határait. Mi számít Izraelnek? Mi Rekem le Mizrach, Rekemtől keletre, az már Izraelen kívül van. Rekem pedig Kemizrach beleszámít a keletbe, vagyis ő már Izraelen kívüli településnek számít. Tehát Rekem, ami Izraelnek a keleti határánál van, az már Izraelen kívül, és onnantól keletre pedig keleti irányba Izraelen kívül vagyunk. Mi Ashkelon le Dorom, Ashkelontól délre, de Ashkelon ke Dorom, Ashkelontól délre, beleértve Ashkelont is, az is Izraelen kívül van már, mi Akko le Cofain, ve Akko ke Cofain, Akkótól északra, és Akko városa is, ugye, ami ma is létező város, Hajfától északra, tehát Akko és Akkótól északra, az pedig északi irányba van Izraelen kívül. Ugye a nyugati irányt nem mondja, mert ez teljesen egyértelmű, hogy nyugatra a földközi tenger van. Rabbi Meir, Akkói keresztül szolga Gitin, Rabbi Meir vitatkozik ezzel az utolsóval, mert szerinte Akko az még Izraelnek számít a Gitin szempontjából. Ez ugye azért is közel áll az én szívemhez, mert a feleségem édesapja, az apósom Akko van rabbi, tehát akkor az, hogy akkor most Akko Izraelnek számít, hogy sem, az egy személyes vonatkozású kérdés is. Oké, akkor mindez arra vonatkozott, eddig arról beszéltünk, hogy ha Izraelen kívülről hoz Izraelbe, vagy Izraelből visz Izraelen kívülre, vagy hogyha Izraelen kívül hoz vagy visz két országból, vagy két városból, egyikből a másikba, akkor kell, hogy mondja, fanáj nechtav, fanáj nechtam, előttem lett írva, és előttem lett aláírva. De mi a helyzet akkor, hogyha Izraelen belül történik mindez? A méviget belehet, és szóval én szóval, fanáj nechtav, fanáj nechtam. Ha Izraelen belül vagyunk, akkor nem kell mondani, hogy előttem lett írva, és előttem lett aláírva, ettől el lehet tekinteni. Vim Jésel a Vajrörin, viszont, hogyha valaki valamilyen rágalmat vagy kérdést vett föl a get kósersága kapcsán, és azt mondja, hogy itt valami nem stimmelt a getnek az írásával, akkor nagyon egyszerű, akkor a Iszkáim Bechaiszmav az aláíró, getet aláíró tanuknak az azonosításával lehet a getet megerősíteni és érvényesíteni. Ugye mindjárt beszélni fogunk arról, hogy tulajdonképpen milyennek az egésznek a lényege, de hogy csak értsük, hogy a getet aláírja két tanú. Van egy olyan fogalom, amit, de ugye ez a két tanú, nem tudjuk, hogy ők kik. Nem tudjuk őket feltétlenül a nevük alapján beazonosítani. És nem tudjuk, hogy valóban ők írták-e alá, vagy nem az történt-e, hogy valaki alá hamisította az aláírásukat. Most erre van egy olyan fogalom, amit már korábban tanultunk, amit úgy hívunk, hogy az aláírások azonosítása, vagy az aláírások azonosítása általi érvényesítés, ami több mindent is jelenthet. Jelenteti azt, hogy az a két tanú, aki aláírt, a legegyszerűbb bejön a Bézdinhez, a bírósághoz, és azt mondja, igen, mi írtuk ezt alá, akkor azzal érvényesítve van az aláírásuk. Vagy jelenteti például azt, hogy megtaláljuk az ő aláírásukat egy másik dokumentumon, és az aláírásuk pontosan egyezik ezzel az aláírással, ami az adott dokumentumon van, akkor az is egy azonosítás általi érvényesítésnek számít. Azt fogjuk látni, hogy a probléma, ez akkor ez teljesen rendben is lenne, tehát ha jön egy get, és azt át akarjuk adni az asszonynak, és azon van két aláírás, akkor abból indulunk ki, hogy a két tanú beazonosításával lehet majd érvényt szerezni ennek a getnek. A probléma az ott van, hogy amikor, és ez erről lesz majd szó, a Talmudban, hogy amikor valaki külföldről vagy messziről hoz getet, nem biztos, hogy fogjuk tudni azonosítani, mert olyan messze íródott az a get, hogy nem biztos, hogy a két tanú azonosítása lehetséges lesz a jövőben is. Ezért hagyatkozunk a sliachra, a postásra, a küldöttre, aki hozza magával a getet, ő ugyanis ott volt, és az ő tanúvallomása az, ami végsősorban megerősít még egy picit a pluszként a tanúk aláírásán túl megerősít bennünket, hogy a get valóban jól lett aláírva. Most erről fogunk mindjárt beszélni a Talmudban, de csak gondoltam, hogy előzetesként ezt felvezetjük. A Talmud viszont akkor így megkérdezi, my time-a, mi ennek az oka? Mi az oka annak, hogy a bölcsek kötelezték a sliáhot, a getet hozó küldöttet, hogy mondja azt, befonáj nechtav, hogy előttem írták, és előttem írták alá a getet. Itt két vélemény lesz. Rabba már le fise én bekén is ma, Rava már le fise én indemicu én lekájma. Rabba nem egészen úgy magyarázza, hogy mi magyaráztuk az előbb, hanem azt mondja, hogy azért, mert külföldön nem olyan felkészültek a rabbik, és tartunk tőle, hogy akik a getet írták, a férfi, vagy akik a getet írták, vagy akár aláírták, vagy a rabbik, akik ezt az egészet rendezték, nem tudják, és nem tudták, hogy mennyire fontos, hogy a get az valóban célzottan, személyre célzottan készüljön. Ugye erről beszéltünk, hogy ez egy nagyon fontos kitétel, hogy a get az adott ember nevére kell, hogy készüljön. És tartunk tőle, hogy nem tudták ezt, és egy már korábban írt getet hasznosítanak itt újra. Rav Amar, fise én, édim, mit szújén le kájmoj. Rav pedig úgy magyarázta, hogy mi is mondtuk, hogy a két tanú, aki az aláírásával szentesítette a getet, nincsen a közelben, nem feltétlenül tudjuk őket elérni, és azért nem feltétlenül fogjuk tudni azonosítani őket, és az azonosítás által érvényesíteni a getet, ha bármilyen kérdés merülne föl a get, a várólevél érvényességek kapcsán. Tehát akkor itt két vélemény van, két magyarázat van arra, hogy miért kell, hogy a miért kell, hogy a sliach, aki a küldött, aki hozza magával a várólevelet, az így ráerősítsen, befonáj nechtav, hogy előttem lett aláírva, és előttem lett írva, és előttem lett aláírva. Rába szerint azért kell, hogy ezt mondja, mert mivel külföldről jön, külföldön nem eléggé felkészültek ebben a témában, és nem biztos, hogy tudják, hogy névre, célzottan névre kell írni a getet. Rove pedig azt mondja, hogy nem ezért, hanem egyszerűen azért, mert bármilyen esetben, hogyha fölmerülne valamilyen kérdés a gettel kapcsolatban, normálisan a tanúkat előhívnánk, és ők azonosítanák a saját aláírásukat, és ezzel szentesítenénk, és érvényesítenénk a getet, de valaki messziről jön, például a külföldről, akkor ezt nem feltétlenül tudjuk megcsinálni, mert nem lesz a közelben. Májbénájú, a kétféle magyarázat között mi a gyakorlati halachikus különbség? Ikbénájú dászjó beitrei innámi dina beercisről. Rögtön két különbség is van. Az első különbség az az, hogyha ketten hozzák a getet. Ha ketten hozzák a getet, akkor ők ketten maguk is tanúnak számítanak. Tehát, hogyha az a problémánk, hogy nem fogjuk tudni azonosítani a getet aláíró tanúkat, akkor itt van két tanúk, akik elérhetők, hiszen ők sliáhként, küldöttként itt vannak, és ők elérhetőek lesznek a jövőben is, tehát általuk fogjuk tudni szentesíteni és érvényesíteni a getet. Tehát ilyen módon Rave szerint nem kéne, hogy ebben az esetben is mondják be fanáj nechtam, előttem lett aláírva, és előttem lett írva. Ugyanakkor viszont Rába szerint, aki szerint a probléma azzal van, hogy a külföldiek nem tudják eléggé, hogy bizony névre szólóan kell írni a getet, ez esetben is kell, hogy mondják, mert nem az a kérdés, hogy hányan hozzák a getet, hanem az a kérdés, hogy külföldön nem eléggé felkészültek. Ez egyik lehetséges különbség. Egy másik lehetséges különbség. Mi van akkor, hogyha Izraelen belül két egymásról távoli városról beszélünk, akkor Rave szerint a probléma az az, hogy se én, Eidim, Cunin, Kaimoy, az a probléma, hogy nincsenek tanúk az aláíró tanúk nincsenek a közelben, hogy érvényesítsék az elárásukat, az ugyanúgy fennáll Izraelen belül, hogyha egymástól két távoli településről beszélünk. Rába szerint, aki viszont szerint a probléma az az, hogy a külföldiek nem felkészültek Izraelen belül, akkor nincs ilyen probléma. Vagy egy harmadik lehetséges különbség, ha külföldön egy városon belül vagyunk, vagy egy országon belül, akkor Rava szerint nem kell mondani, mert közel vagyunk, tehát a tanúk bármikor fogják tudni érvényesíteni, azonosítani magukat és érvényesíteni az aláírásukat. Rava szerint viszont kell, hogy mondják, mert a probléma, hogy a külföldiek nem elég felkészültek, az ott is fennáll. Oké, akkor ez alapvetően a két magyarázat, és még sokat fogunk erről beszélni, de akkor most nézzük meg egy kicsit jobban mind a két értelmezést. Rába azt mondta, hogy a probléma az az, hogy a külföldiek nem elég felkészültek, és azért jön, amikor jön a sliach, jön a küldött, és hozza magával postásként a várólevelet, akkor ő is rá kell, hogy erősítse, hogy fanáj nechtam, előttem lett írva, és előttem lett aláírva. Tehát ő tulajdonképpen egy tanúként bizonyítja, hogy ez a get ez kosher, egy plusz megerősítést ad ezzel a félelmünkkel kapcsolatban. Ule rába dalmara fisémikén is mali bajetrej. Oké, de akkor hogy elég egy ember, hogy ezt mondja. Bármilyen dologhoz, mindöd a hávajjak, alé dűsöbetaira, mindenfajta olyan dolog, ami tanúvallomás, az a Tóra szerint két ember kell legyen. Tehát, hogyha rába azt mondja, hogy az egész azért van, mert tanúra van szükségünk, abban a szempontból, hogy tanú bizonyítsa, hogy ez a get kóserül lett írva, akkor miért elég, hogy csak egy ember hozza és mondja ezt, amit mond? Köteleznünk kéne, hogy két ember hozza a getet. Azt mondja, Talmud, én dehon nem mondom, Bészuri. Azt mondja, Talmud, jogos a kérdés, de a válasz mi? A válasz az, hogy egy tanú a tilalmak feloldásának kapcsán elegendő. Miről beszélünk például? Hogy minden olyan dolog, amivel kapcsolatban felmerülne egy tilalom. Mondjuk, elhisszük-e egy embernek, hogy ez az étel, ez egy olyan hús, ami kóserül lett levágva. Egy kóser hús. Nem kell erre két tanú. Elég egy ember, aki ezt bizonyítja. Elhisszük-e egy embernek, hogy egy adott termésből le lett adva a truma, és ezt a termést már lehet enni? Igen, elhisszük. Miért? Mert olyasmi, ami egy tilalmat vett föl, egy tiltott státuszt vett föl, azzal kapcsolatban elhisszük egy embernek is a tanúvallomását. És itt is erről van szó. Ugye mi a problémánk, hogy lehet, hogy ez a get nem kóser, ugyanúgy, mint amikor már egy darab hús, lehet, hogy ez a darab hús nem kóser, de egy embernek elhisszük, hogy kóser, akkor ugyanúgy itt is, lehet, hogy ez a get nem kóser, akkor elhisszük neki egy embernek is, hogy ez a get kóser. Émurdám rinnan édekon nem a bészszurink, hogy ha szikha szafek, se helyen szafek, se sumedele is házak is szura, ával halkade is házak, én se szis, ável davasra verva, de én davasra verva, pakhoz misnáim, szerintem, hogy várj csak. Hasonlítsuk össze ezt a két esetet. Van egy olyan fogalom, amit úgy hívunk, hogy hazaka. Hazaka az azt jelenti, hogy valaminek a státusza feltételezhető. Tehát, hogyha van egy darab hús, akkor arról nem kell feltételeznem, hogy nem kóser. Feltételezem, hogy kóser. Egy már feltételezhető státuszt megerősíthet egy tanú önmagában. Tehát például, amikor itt beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy van egy darab hús. Nem tudom, hogy kóser-e, vagy nem kóser-e. Nem feltételezem, hogy nem kóser. Tehát, hogyha feltételezhetően kóser, akkor egy tanú ráerősíthet, és azt az egy tanú vallomást elfogadom. De amikor egy házassági dologról van szó, ahol az adott asszony, akiről beszélünk, nála a hazaka a feltételezés, hogy ő egy házas asszony, egy férjezett asszony. Akkor ennek a feloldására bármilyen stádiumban mindenképp két tanú kell, mert itt a hazaka a feltételezés szembe megy a tanúvallomásra. Ott, ahol a feltételezés erősíti a tanúvallomást, Ott elég egy tanú ahhoz, hogy a feltételezésre ráerősítsen. De ha a feltételezés és a tanúvallomás egymással szembe megy, az biztos, hogy két tanú kell, és itt erről beszélünk, a feltételezésünk, az alaphelyzet, a hazaka, az az, hogy az asszony férjezett, akkor ahhoz, hogy ezzel szembe menjek, és azt mondjam, hogy itt egy get, ami viszont én megerősítem, hogy kóser, egy megfelelő get, az mindenképp két tanú kéne. Azt mondja, a Talmud, Röjv Bekinhé, Filuleb Mélye, de ha is legutaztám, Száfre, de Dajné, Big Mig Miri, Bera Bananud, Ácrik, Vahacham isu, Mig Guna, Akilu Bera Banan. Azt mondja, Talmud, oké, akkor igazad van, tisztázzuk. Valójában Rába sem úgy gondolta, hogy a külföldiek nem tudják, hogy hogyan kell csinálni egy getet, nem tudják például, hogy egy getet az adott személy nevére, nevesítve, célzottan kell készíteni. Tudják, az emberek többsége tudja ezt. És abból indulunk ki, hogy a többséget követjük. Ha a többség tudja, akkor nem kell löj hájes lemi úta. Nem kell aggódnunk, nem kell feltételeznünk, hogy a, pont ezt a getet az a minoritás írta, aki nem tudta a halakát. Tehát induljunk ki abból, hogy a get jó. A bölcsek rá akartak erősíteni, és azt akarták mondani, hogy jó, de ez egy olyan súlyos dolog, egy házasság felbontása, és az, hogy ez a felbontás törvényes legyen, hogy nehogy utána abban a hirdelemben, hogy a nő tulajdonképpen elvált, de igazából nem is vált el hozzá, menjen egy másik férfihez, hogy ezeket a szituációkat elkerüljük, ezért a bölcsek ráerősítettek, és azt mondták, hogy bár normálisan követjük a többséget, és a többség felkészült a témában, itt mégiscsak tegyünk egy kivételt, és legyünk szigorúabbak. De azért nem akarták túlzásba vinni, tekintettel arra, hogyha túl szigorúak lennének, akkor még a végén ez az asszony szalmaözvegy maradna, mert a férje soha nem válna el tőle, mert nem lenne olyan, hogy küldene két küldöttet, hanem mindig csak egy küldöttet küld, a két küldött az már túlzás lenne, akkor azt jó, akkor egy küldöttet is el lehet fogadni. Oké, akkor ezzel zárjuk most az első lapot, hogy mi sumi guna i kulöböre banan, Rába szerint, tehát akkor arról van szó, hogy külföldön nem annyira felkészültek, a többség felkészült, de nem annyira felkészültek, és ahhoz, hogy ezt a minoritást is kizárjuk, ahhoz elég egy valaki, maga a aki a getet hozza, aki a vállalevelet hozza, hogy tanúként, egyedüliként is higgyünk neki, hogy a get megfelelő módon készült. Kedves barátaim, idáig tartott a mai lap és a mai nap. Holnap folytatni fogjuk reggel a Gitin traktátusra és ennek a kérdésnek a tárgyalásával. Holnap este pedig folytatjuk a Szota traktátust. Addig is köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket. A legeslegjobbakat viszontlátásra, viszonthallásra.